műsorunk második részét szolgálati közleménnyel szeretnénk indítani, ugyanis ugye a Smart Home Expo itt van a nyakunkon, és egy olyan szerintem remek ötletünk támad, hogy az Okos Otthon Labor stúdiója az fogja magát, és kiköltözik a Smart Home Expo területére, és ott hát élőben fogunk tulajdonképpen podcastot szerkeszteni. Egyrészt ugye azokkal, akik ott részt vesznek, mint előadók, de ami ebben az esetben ennél most fontosabb, és az üzenetünk azoknak szól, akik hallgatják a podcastunkat.
Hogy itt most ez egy felhívás, kérünk minden kedves Okos Otthon Labor rajongót, jöjjön, látogasson minket a Smart Home Expo-n, ott lesz a standunk, ott lesz a stúdiónk, és elegyedjen velünk beszélgetésbe.
Azt a mindenit.
Ezt a legszebb magyar ékes szóval élve.
Gyertek és elegyedjetek.
Elegyedjetek velünk beszélgetésbe, mert akkor azt mi szívesen fölvesszük, és így az örökkivalóságnak fog szólni a hangotok.
Úgyhogy akkor mostantól indulhat a podcast. Gyerekek, belenyúltunk a méh kaptárba. Csak ez olyan méh kaptár, hogy nem csípnek a méhek. De biztos, hogy méz lett.
Mindenesetre zsongás van.
Zsongás van, és édes méz, ugyanis az automatizálási ABC-re keresztelt podcast sorozatunk úgy lőtt ki, mint a rakéta. Úgyhogy láthatóan közérdekeket.
Igen.
Nem egyébként sért, hanem segít.
Petivel mi már erről korábban beszéltünk, hogy szerintem ahhoz képest, hogy mennyi az okos otthonok száma Magyarországon, ami tudjuk, hogy elenyésző az összes otthonhoz számához képest, de ha csak azokat vizsgáljuk, ahol van okosítás legalább minimális szinten, még ugye nem határoztuk meg ezt az 1-es, 2-es, 3-as szintű dolgot, igen, mint az önvezetésnél van, de a lényeg, hogy az okosított otthonok nagyon nagy része szerintem, tehát akár 70% fölött is,
do it yourself.
Nem az, hogy do it yourself, vagy nem ilyen olvasatban, hanem nem tartalmaz automatizációt, vagy nagyon minimálisan valami nagyon olyan szintű automatizmusokat tartalmaz, ami igazándiból okos otthon nélkül is megoldható lenne, tehát mondjuk egy kültéri alkonykapcsoló, vagy egy nem tudom, egy mozgásérzékelés villanyfelkapcsolás, tehát hogy igazából nagyon szerintem ahhoz képest sok az okos otthon, azokhoz a számokhoz képest, amik az automatizált otthonok.
Sok az egyes szintű okos otthon.
Hát igen, főleg távvezérelt, igen, mondjuk így, igen.
Isten hozott Peti ismét a stúdióba távolról, hiszen újra sziasztok, itt vagy közöttünk okos otthon guruként. Ott folytatjuk akkor a témát, ahol előző adásunk kapcsán abba hagytuk, és jelentkezzen virtuálisan, aki emlékszik, hogy hol hagytuk abba. Péter?
Hát ott hagytuk abba, hogyha emlékeztek, hogy piszokul kitárgyaltuk azt, hogy mi is az automatizáció, mi az a jelenet, mi az a virtuális kapcsoló, amelyik hasonlít a módozathoz, illetve hasonlókat vettünk át, meg mik azok talán az alaprendű konfigurációk, amiket még talán automatizációnak nem nevezünk, amikor egy eszközhöz hozzárendelünk egy végrehajtót, és ezt minden egyéb extra nélkül tesszük, és hát mostanra őriztük meg a finomságokat, az automatizálás lényegét, és ugye megpróbáltuk összefoglalni, hogy az automatizálásban ugye ez a if this then that irányvonal él leginkább, és ezt lehet igen erősen bonyolítani.
Igen, egyébként akkor majd azonnal kitérhetünk, mert a if vagy when, ugye ez szokott lenni ugye a trigger, utána jön ugye a feltétel, vagy end, condition, meg nem tudom ki minden, melyik így gyártó van, hogyan nevezi, és a végén van a then, vagy action, vagy eredmény, vagy bármi minden, de a lényeg, hogy az, ami megtörténik.
Végrehajtás, így van.
És ebben még bele lehet könnyedén szűni az or feltételeket, vagy az else feltételeket. Tehát igen, ez még olyan szinten tudja bonyolítani, hogy az or, ugye az a conditionben, tehát a feltételben szokott lenni or, tehát hogy ugyanaz lesz a vége, csak mondjuk egy másik feltételt vizsgálunk, egy másik feltételt vagy feltétel sort vizsgálunk, de ugyanaz lesz a vége. Egyébként arra is van mód, hogy maga a trigger is lehessen or, tehát hogy több triggerünk legyen, és aztán ugyanazokat a feltételeket vizsgáljunk meg valamint a legvégén valamilyen actionhöz vagy végeredményhez jussunk. És azon kívül van az else, ami pedig az egy érdekes dolog, az meg, hogyha a feltételek nem teljesülnek, akkor az alap akció helyett, vagy az alap automatizmus végrehajtási folyamata helyett egy másik végrehajtási folyamatot indít el. Tehát azért szokták ezt még tovább csavarni, de alapvetően ugyanaz a logikai feltétel. Tehát van egy kiváltó, van egy vagy több vizsgálat, hogy ezek a dolgok megfelelnek-e a valóságnak, és hogyha valamelyik igen, akkor az egyik akció jön, és hogyha semmi se felel meg, akkor lehet egy másik akció, hogyha így akarjuk tovább bonyolítani ugyanazokat az automatizmusokat.
Így van, és most már mindenki, aki eddig hallgatott minket, és nem ijedt meg rögtön, és még itt van velünk, akkor megnyugtatunk mindenkit, hogy igen, köze van a programozáshoz valamilyen szinten a okosotthon automatizálásnak, de természetesen a legtöbb esetben ezek inkább hívhatók konfigurálásnak. Jó, ha az ember nagyjából tisztában van az ilyen matematikai, igazából nem is matematika, mert logikai műveletekről beszélünk, amit említettük, az és, illetve a vagy műveleteket, illetve hogyha valaki általános iskolában vagy középiskolában találkozott ugye a különböző alapvető programozási függvényekkel, amit a Gergő itt említett, ugye az if, if else, while, case, melyiknél hogy hívják, ugye, ezekkel mindegyikkel össze lehet futni, és ezeket mindegyiket lehet alkalmazni, sőt, hogyha az ember bonyolítani szeretné, akkor általában ezekbe mindenképpen bele kell valamilyen szinten futnia. Érdekes egyébként, és csak is zárójelbe jegyzem itt meg, hogy általában úgy szokták ezeket a megoldásokat, ezeket a programozási lépéseket egyszerűsíteni a hétköznapi emberek számára, hogy valamilyen grafikus felületet adnak, és ott egy kicsikét egyszerűbbnek tűnik talán. Ez lehet olyan, mint a Homey, ugye szép, színes, és egymás alatt tagozódnak be kvázi lépcsőzetesen a lépések, vagy ott van mondjuk az ipató is olyasmit használ, mint ez a Blockly, hogyha ez valakinek mond valamit, amikor mind ilyen puzzle-szerűen rakjuk össze a lépéseket, és ha egyik puzzle nem érlik a másikba, akkor tudni fogjuk, hogy ott az valamiért nem megfelelő lépés, illetve azt ott nem tudjuk alkalmazni. Úgyhogy általában ezt csak így zárójelben szerettem volna megjegyezni, hogy nem kell arra gondolni, hogy az otthon automatizálás feltétlenül arról szól, hogy leülünk egy számítógép elé és püföljük a billentyűzetet, hanem hogy ezeket a logikákat, amiket egyébként itt kialakítunk, ezeket szépen be tudjuk kvázi ennek a gondolatmenetnek megfelelően pakolgatni.
Igen, tehát a programozás nem feltétlenül egy billentyű és kódsorok feladata, vagy nem így néz ki, hogy ezt csináljuk, hanem lehet ezt most már egyszerűbben grafikus interfészeken keresztül, de egyébként a Home Assistant is halad ezen az úton erősen, igen, ha jól tudom, de vannak egyéb más ilyen egész jó grafikus megoldások, mint a Node-RED például, ha jól lejavíts ki. Ilyen programozási felület, vagy programozási grafikus felület, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de a lényeg, hogy a legfontosabb, hogy a logikában legyünk otthon. Vannak, amit a Peti nem említett, az esetleg az lehet még, hogy vannak ezek a számokkal kapcsolatos vizsgálatok
így van.
Amikor valami több vagy kevesebb, ez tipikus, tehát hogy akár időben is, hogy valamilyen óra és óra között vagyunk, azt vizsgáljuk. Ott azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy ha valami logikailag több, olyan az a vizsgálat, hogy több, akkor ugye az egyenlő az már nem fogja tovább billenteni, de ha azt mondjuk, hogy nem több, akkor az egyenlő még benne van. Tehát, de lényegében a lényeg, hogy logika, és azok a logikai feladatok, amiket tényleg általános első párban a kis kacsacsőrrel, meg a kacsacsőr egyenlőségjellel, meg a nem tudom mivel mi tanultunk, azt itt most lehet a kamatoztatni.
De ugyanakkor ez az is feltételezi, hogy egyfajta adottság kell hozzá. Tehát most az általános iskolában, hogyha visszagondol az ember, van erre képessége, akkor van, akinek ez könnyebben, van, akinek ez kevésbé ment. Így és van. Hogyha ez igaz, ez a feltételezés, akkor előbb-utóbb eljutunk addig a végkövetkeztetésig, hogy ebben az iparágban is majd a szakember fog tudni igazán hatékonyat alkotni, és jó, hogy használjuk ezt a do it yourself kifejezést, mert hogy tényleg tulajdonképpen erről van szó, hogy sok mindenki, akinek van affinitása, az önmagában is képes előállítani automatizmusokat. és csodálatos okos otthonokat, működő okos otthonokat otthon, de azért a széles körű lakosság számára ez semmivel nem lesz más, mint bármelyik másik technológián alapuló megoldás, hogy majd valaki kell, aki kimegy, és összerakja. Mert hogy láthatóan nem az a szűk keresztmetszete ennek a dolognak, hogy a grafikus felületeket oly nehéz lenne használni, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Windows vagy egy OS X esetén is, hát a grafikus felület az jól ki van találva. Na de ettől függetlenül azért általában az van, hogy van egy lakóközösség, és akkor lakóközösség, bármilyen közösség, és közösségben van egy valaki, aki ért hozzá, és mindenkinél, mindenki őt csörgeti, hogy a nyomtatója már megint nem adagolja ki a papírt, vagy nem tudom, a router, hát idegen sűjtünk, nincs internet, meg nem nyomtat a nyomtató, igen, talán így helyes megfogalmazni. Tehát itt most arról beszélünk, hogy játszik könnyedséggel lehet automatizálni.
De kell hozzá.
Megvan a készség, képesség, de az a készség, képesség az keveseknek a adatik meg, és nem lefele akarom minősíteni a lakosságot, csak egyszerűen az életemből fakadóan azt a példát láttam, hogy pontosan ez az, ami kevesebbeket érint, és többek máshogy gondolkodnak.
Ez így van, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az autóvezetés is olyan volt, hogy piszok kevesen tudtak annó a T-modell korában vezetni, és mindenki attól félt, hogy ezt nem lehet megtanulni.
Sőt, egyébként akkor... ez nem változott semmit.
Igen, de sokkal többen gyakorolják.
Én nagyon örülök az önvezetésnek, hogy tör előre.
Igen, nagyon sokan gyakorolják, és nyilván ennek is ez a titka, hogyha az ember gyakorolja, felismeri azokat a lépéseket, tehát hogy itt most ez egy kiváltó ok, itt most ez az, ami majd történni fog, ha már ezeket szét tudja választani, és akkor tele lehet lőni megint a nyelvészkedéssel, hogy igazából mintha nyelvtanilag szétválasztanánk az igét, meg az állítmányt, a tárgyat, stb. Össze-vissza pakolgatnánk benne. Itt is ugyanerről van szó. Tehát, hogyha megtaláljuk egy automatizmusba az, hogy mire szeretnénk, hogy történjen valami, meg mit szeretnénk, hogy történjen, akkor már jó úton vagyunk, mert az automatizmusok legalább a két végét megállapítottuk, és akkor ez már egy jó irány volna, mert ha nem mit csináljuk meg, akkor is el fogjuk tudni mondani, hogy mit szeretnénk, ami egyébként egy fontos pont.
Uh-huh. Hogy reggel, amikor felkelünk, akkor történjen ez, mert mindig ezt csináljuk, és ez jó lenne, ha nem kéne csinálni, hanem kapcsolná így ugyanúgy magát. Igen, alapvetően innen indul, és szerintem mindenki, aki jártas automatizálásban, az úgy csinálta, hogy először rossz autó, hát nem, akkor nem gondolta, hogy rossz, de nem elégséges programozást csinált, vagy nem jó logikát csinált, de elkezdte. És ennek egy ilyen nagyon egyszerű, de empirikus módja van, hogy fejlődj automatizálásban. Ott kell élned, és a kitalált dolgaidat az szépen csiszolgatnod kell. Tehát kitalálsz egy olyan automatizmust, amiben akár nem is raksz semmilyen feltételt, és az esetek, mit tudom én, 3 napig, 5 napig, az esetek 95%-ában az jól teszi a dolgát, és aztán rájössz, hogy hopp, de hétvégén nem úgy működik. És akkor belerakod azt a feltételt, hogy akkor, amikor munkanap van. És aztán jön a, nem tudom, a téli időszámításból átmegyünk a nyáriba, és mások a fényviszonyok, meg hamarabb van, meg később van, meg akármi, máshogy kell a nap, meg máshogy nyugszik. Akkor itt ezzel kapcsolatban is bele kell tegyünk valami feltételt, és általában ilyenkor már kell csinálni egy másik módozatot, hogy az eddigi automatizmus se bukjuk el, és szépen így bonyolódhat szépen folyamatában, de azt a fajta hozzáértést vagy tapasztalatot, amiről beszéltél, Geri, hogy nem tudja magának bárki adottságai lévén leautomatizálni az otthonát, ez így szerintem ebben a fajban nem feltétlenül igaz, inkább az lehet a valós, hogy ő nem akar ebbe belebonyolódni annyira, hogy ő tényleg ezen logikázzon, hogy kitalálja, hogy most ez így jó, nem jó. Mert egyébként meg el lehet jutni, és ezt teljesen meg is értem, én is voltam olyan automatizmusoknak a sokadik iterációjának a csiszolgatásán, hogy bakker, ezt most hogy csinálja meg úgy, hogy jó legyen, de már tudom, hogy több helyen nem oké. És akkor egy pár nap gondolkozás, és akkor jött az isteni szikra, hogy na, az kell még, vagy oda még be kéne tenni egy szenzort, vagy vizsgáljuk azt, hogy, és utána megoldottam a problémát. Ez szerintem mindenkinél így van, aki automatizálgatja az otthonát, vagy másokét, hogy tapasztalatot gyűjt az életből, és utána már könnyen nyúl azokhoz az eszközökhöz, amikkel megugrott egy problémát.
Abszolút, úgyhogy szerintem a legfontosabb az, hogy az ember elkezdje és próbálkozzon vele, mert azért el kell követni azokat a hibákat az elején, hogy utána az ember ezt megtanulja, és azokat majd legközelebb már el tudja kerülni.
Úgyhogy akkor ez... lehetőleg ne kritikus infrastruktúrát automatizálkasson az elején.
Pontosan így van, pontosan. Igen. Mert az ember úgy jár, mint én. Igen. És az ne járjon úgy a világításával, mint én, hogy a házban nem lehet lekapcsolni a lámpát. Tehát ezért szoktunk...
Ezt nevezik a smart home szakmában.
Igen, a velencei incidensnek.
Velence szindrómának.
Igen, abszolút. Szóval ilyenkor én is azt szoktam javasolni, hogy például egy álló lámpa erre nagyon jó, vagy a éjjeli lámpánk, bár az lehet kritikus egyébként, tehát hogyha éjszaka belevilágít a szemünkbe. Úgyhogy egy nappaliban lévő álló lámpán például tökéletesen lehet edzeni, ritkán szokta zavarni az embereket, hogyha elrontunk rajta valamit, akkor is csak kisebb bosszúságot okoz, és akkor egyesével kezdi az ember, az a lényeg, hogy ne az egész házra próbáljon rögtön ráborítani egy automatizmust.
Igen. Igen. De ez tök jó egyébként, mert úgyis a szenáriókkal kezd az ember, tehát úgyis világítási képeket akar meghívni a nappaliba, vagy akárhol, tehát hogy először azzal indul, és utána megy tovább. Talán, ha bele akarunk már most mélyedni, egyébként nem tudom, ez most kicsit ilyen adhok jellegű kérdés, valószínűleg a világítással kéne kezdjünk, mert te is már pedzegetted. Szerintem más nem kell most így alap esetben lefektetnünk, mielőtt belevágunk a lecsóba.
Igazából nem, mert elég sok minden rendszer specifikus, utána meg úgyis legfeljebb kitérünk rá, hogy az miért érdekes, de olyan nagyon nagy alapvetés pluszban nem nagyon van. Mentsetek gyakran, tudod, legyen biztonsági mentés, ez nagyon fontos.
Nagyon fontos, igen.
Meg még annyit hagy, utaljak már vissza az előző adásra, és akkor utána rászabadíthatjuk a hallgatóságra a gyakorlatot. Ugye mennyire megértettem, sőt, ezt kifejezetten ki is hangsúlyoztátok, hogy mindenkinek kialakul a saját stílusa. Hát ez egyébként ugyanúgy, mint a programozásban is tetten érhető. De mert hogy a Gergő az ilyen hosszú körmön font egymásra épülő automatizmusokat építte, inkább ilyen blokk-szerűen automatizálsz, és azok között van logikai kapcsolat. Nyilván akkor ez mindenkire igaz, hogy előbb-utóbb majd a saját észjárása szerint fog kialakulni a stílusa, és építi fel az automatizmusait.
Amit a rendszer enged, ugye? Mert azért
meg hát amit a rendszer enged.
Onnantól kezdve, amikor beszélünk az általános automatizálásokról, és ezt lefordítjuk valamilyen rendszerre, akkor találkozik vele az ember, hogy ja igen, csak ebben a rendszerben volt ez a lehetőség, a másikban meg nem volt az a lehetőség. Mondok egy nagyon egyszerű, tehát hogyha rendelkezésre állnak számunkra kész függvények, megoldások, akkor azokat ugye viszonylag egyszerűen meg lehet hívni, még más esetben lehet, hogy azokat újra kell, előre kell írni. Mondok egy példát, egyébként van olyan rendszer, amelynél be lehet vonni a redőnyöknek a mozgatását, vagy a zsalúziák mozgatását kvázi automatikusan, tehát náluk csak azt kell megmondanod, hogy melyik redőny merre néz meg, esetleg mi határol ki, mit akar ki, de többet nem kell vele variálni, máshol meg lehet, hogy a teljesen nulláról fel kell építened, mert nincsenek olyan vagy alapból beépített, vagy felhasználók által utána létrehozott kis addonok, amivel ezt meg lehetne oldani.
Igen, ez minden rendszerre rá kell az adott dolgot húzni, alakítani, hogy azokkal az eszközökkel, amit az adott rendszerek kínálnak, azokkal meg tudjuk ugrani azt az automatizmust. És egyébként ez is egy ok abban, hogyha valaki kiismeri magát egy rendszerben, akkor jellemzően nem szokott olyan mélyen elmerülni egy másikban, mert nagyon-nagyon sok idő, és be is rögződnek azok a dolgok, hogy mit, hogyan automatizálok le, és egy másik rendszerben meg elképesztő, hogy milyen munkalassulást érzékel az ember, hogy ezt se tudom megoldani benne, azt se tudom megoldani, akkor erre is most rámegyek, és akkor tanulom egy csomót, hogy hogyan lehet, és akkor vagy kiderül, hogy nem is lehet, vagy meg kell hágni a rendszert, és itt beidéznék egy Apple HomeKit csoportos beszélgetést, ahol egy csapdába vagy bandába is verődtünk a Petivel. Mert valaki azt írta, hogy ugye a HomeKit-ben van egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy automatizáltan kinyiss egy zárat, ahhoz jóvá kell hagyni először valamilyen eszközön. Tehát nem tudsz tényleg automatizálni, hanem oda mész az ajtó elő kell venned a telefonodat, és ő fel fogja kínálni, hogy most kéne kinyitnom a zárat, kinyissam-e. Ami egy jól érthető biztonsági faktor, de az, aki automatizál, az nem akar még telefonját keresgetni lényegében a zsebében, amikor két szekkerrel hazaér, vagy teljesen mindegy. És akkor ennek kapcsán volt egy beszélgetés, hát hogy akkor nagyon egyszerű, akkor mi majd oda berakunk valami okos konnektort, ami majd nem tudom, mit csinál, és akkor majd meghágjuk a rendszert, és majd akkor azt megcsinálja mégis. Na hát ezek azok a buktatók, amiket vagy elkövetünk, vagy nem, vagy emiatt választunk más rendszert. Tehát ez
és még bonyolult. Egy dolgot hozzá kéne tenni, ami most jelenleg nagyon jellemző egyébként az okos otthon színára, főleg, hogyha ilyen magunk pakolgatunk össze valamilyen szinten dolgokat, hogy nem feltétlenül csak egy ökoszisztémába oldjuk meg az automatizálást, tehát nem csak feltétlenül csak a HomeKit alatt csinálunk minden automatizálást, hanem előfordul, hogy egy-egy dolgot azon kívül oldunk meg másik központtal vagy hasonlóval. Ez remélhetőleg egyébként a jövőben változni fog, de most még eléggé jellemző, hogy nem feltétlenül egy unikális megoldással ott azzal oldjuk meg, hanem szétszedjük őket.
Igen. Erre jó példa, hogy valaki elkezd mondjuk akvarázni, mert HomeKit-es, mert okos otthon ismeretei azok azt sugallják neki, és ebbe benne voltam én is, hogy a HomeKit az egy tök jó irány, menjünk abba. Aztán, amikor elkezd benne automatizálni, akkor rájön, hogy ez se tud, az se tud, az se tud, és akkor a HomeKit-be leautomatizál bizonyos dolgokat, de más dolgokat meg le tud automatizálni már az Aquara rendszerébe, mert mondok egy egyszerűt, mondjuk lux értéket, tehát környezeti fény mérés sokáig a HomeKit nem támogatott. Most már támogat, boldogság, örülünk, de egy darabig nem lehetett, és akkor más rendszer. És itt már be is jön az, hogy még nem is nagyon nyúltunk sok felé, de már is több rendszerben automatizálunk.
Abszolút, vagy hát lehet olyat, bocsánat, amikor elkezdesz valamivel Philips Hue például, és Philips Hue-t elkezdett használni, nagyon jó, világításokat belőttem meg minden, aztán azt behúzom valami alá, akkor nem fogom átírni azokat a ott beállított automatizálásaimat egy másik rendszerbe, főleg esetleg, ha nem tudom pont ugyanígy megcsinálni.
Igen, ott egyébként pont ezek a szenáriók azok, amiket meg szoktak hívni. Tehát más központból automatizálják a Hue-ban beállított világítás képeket.
Igen, pláne ugye tegyük hozzá, hogy a Hue-ban mindig szoktunk kapni mondjuk ünnepekre vagy hasonlókra előre gyárilag definiált olyan szenáriókat, amivel egyébként az ember sokat vackolna, hogy mondjuk karácsonyi összehangolása az izzóknak meg hasonlók, amit ő kvázi egy általuk adott szenárióban csak meg kell hívni, és nem kell vele szórakozni.
Uh-huh. Tört már bele a bicskátok automatizálás során projektbe, és azt feladtátok, és azóta is kísérti éjszakánként a lelketeket?
Nekem nem volt ilyen még. Volt nagyon sok szenvedésem hetekig, volt olyan dolog, amit egy hónapig ott hagytam, hogy nem tudom megcsinálni, de aztán csak találtam rá megfejtést. Majd ezekről egyébként beszélhetünk később a különböző dolgok átbeszélésekor.
Uh-huh. Mert te álltál bele a földbe?
Volt, de igazából ott az derült ki, hogy az alap koncepció volt nem megfelelő. Tehát ugye, hogy olyan szituációra akartam automatizálást csinálni, ami igazából nem volt szituáció. Tehát, hogy konkrétan volt ilyen, hogy ha valaki hazaér, akkor hogy meg mint, és igazából kiderült, hogy erre igazából nincs szükség, mert hogy egyszerűen, ahogy beszéltük, nem kell mindent automatizálni, de ez még az az irányvonalon volt, amikor igen, ezt is meg tudom csinálni, ezt is, és akkor ugye az ember halmozza az automatizációkat, és itt se feltétlenül az automatizáció dzsungel jó, amikor mindent is, hanem inkább a kifinomult automatizációk jók, amit például Geri is csinál, hogy megcsinál egy csomó különböző kivételkezelést és hasonlókat. Úgyhogy inkább olyan volt, azt inkább nem mondanám jellemzőnek, hogy valami nem ment, és akkor azon gondolkodtam, és akkor elakadtam. Esetleg előfordulhat, hogy időhiányból tolódott, de úgy általában mindegyik megoldódott egy idő után.
És akkor azt is kimondhatjuk, hogy az automatizáció kapcsán az egyetfejlődésünk az eljut egyszer csak egy olyan pontra, ahol már majd érezzük azt, hogy mit érdemes, mit nem, vagy mit kell, és mit nem kell automatizálni.
Igen, de ez is csak tapasztalatból jön le. Tehát igen. Ez ugyanolyan, mint az, akinek egyáltalán nincs okos otthona, az mondjuk jó ötletnek tartja azt, legalábbis többször találkoztam ezzel, hogy a garázs kaput automatizáljuk le, amikor hazaérkezés van. És aztán igazából én egyre többször arra jövök rá, hogy nem érdemes leautomatizálni a kaput, mert lehet, hogy tehát, hogy az ilyen fals nyitások száma mindenképp lesz. Nincs olyan, hogy nem lesz. Mert lehet, hogy te nem akarsz beállni a garázsba.
Csak elmentél előtte.
Csak megálltál, elmentél előtte. Elmentél a ház előtt, de a szomszédhoz jössz először.
Ha, vagy telefonálsz még a bejáratnál.
Vagy, igen, vagy csak megállsz, beszaladsz, nem is állsz be a garázsba, hanem csak leállsz, kiugrasz a kocsiból, egy valamit átveszel, a kezedbe ad valamit a feleséged, és mész tovább. minek nyissuk ki a garázskaput. Ennél sokkal
Főleg télen.
Ennél sokkal egyszerűbb az, hogy az a HomeKit feldobja vagy a CarPlay pontosabban feldobja a gombot a kijelzőre, és akkor ott megnyomod, hogy nyissa. Ennél még egyszerűbb, hogyha szólítod a adott hangasszisztenst, amit a kocsitba beköltöztettél, és mondod neki, hogy nyissa. Sok mindent lehet, csak van, ami igenis meg kell érteni, hogy sok mindent jó manuálisan kezelni. Nincs erre más jobb mód. A manualitás persze az itt jelen esetben, hogy vagy hangasszisztensnek szólok, és az pedig lényegében az már egy ilyen félautomata.
Igen, érdemes itt megállni egy pillanatra, és elidőzni ezen, hogy már amikor az a manualitás, hogy hangasszisztenssel vezérelsz.
Igen, amikor te magad kezdeményezed, és nem automatikusan történik meg.
Pontosan.
Hello 21. század.
Igen. És arról is beszéljük, amikor olyan kőkorszaki módon, mint hogy gombnyomással csinálunk
Hát az Flintstones család.
Igen.
Pedig az is egy olyan dolog, hogy ne felejtsük el, hogy a hangvezérlés is sokszor nem jó.
Bizony.
Például lefeküdtek a gyerekek aludni, de mi még megnézzünk valamit. Vagy nem fogsz ott szólni, hogy visszakérdezzen nem tudom, az Alexa, vagy éppen a Siri, hogy igen? És akkor kérdezi, hogy mi van, és akkor beszélgetsz, és akkor oké, megcsináltam ezt, meg ezt. És nem akarom hallani, tehát nem fogom ezt csinálni neki, hanem nyomok egy gombot, amivel ugyanazt a szenáriót elindítom.
És itt van az automatizálás másik titka egyébként, amit okos otthonoknál mindig el szoktuk mondani, hogy az okos otthonnak működnie kell buta otthon módon is, tehát van egy csomó eset, amikor a gombnyomás, a kapcsolók megnyomása, a fizikai beavatkozás sokkal egyszerűbb, gyorsabb, magától értetődő, mint bármilyen más körmön volt megoldás.
Uh-huh. Így van.
Igen.
Na jó, nézzük valami automatizmus, mit szóltok hozzá?
Valami jó világításos ügy? Hát figyelj, kezdjük az alapoknál.
Jó.
Szobában sötét van, belépünk, kapcsoljon fel a villany, és ne kapcsolódjon rá, ne kapcsoljon ránk a villany.
Ez egy jó. ez egy jó, mert rögtön bevont egy
nagyon egyszerű, de nagyon nehéz egyben.
Igen. Főleg, hogyha hálószobáról beszélünk, ugye, ez egy kritikus dolog, hogy azt nem szeretnénk, ugye, hogyha a kedves párunk, aki éppen alszik, az fényárban úszon, mert mi hazaértünk, ugye tipikusan ez a megközelítés, de azért azt sem szeretnénk, hogy orra essünk a helyiségben.
Igen.
Úgyhogy te hogy csinálod, Geri? Mert nekem van egy-kettő megoldásom rá egyébként, ami különböző világításokat von be a dologba, illetve különböző fény árammal, fényerősséggel világító dolgokat von be.
Na, nekem ugye mindig ugye az eszközök határozzák meg a lehetőségeket. Uh-huh. Tehát először ismertetem a hálószobámnak a felszereltségét.
Ismertesed, kérlek.
Van egy bedside lampem, ami egy állólámpában egy okosizzó. Uh-huh. Van egy...
Akkor már gyártó, te konkrét ismertetés legyen, nem csak általánosan.
Ja, oké, egy inner színes izzó van benne. Uh-huh. Egy sima E27-es, semmi.
Ez egy hagyományos lámpa.
Ez egy IKEA álló lámpa. Ha nagyon érdekel, akkor papírból van ez a búrája, vagy minek nevezik ezt. Uh-huh. És ez ilyen tök szép, fém, lábak, minden. Oké, na ebbe van egy okosizzó. Azon kívül kettő külön vezérelt LED szalag van. Az egyik ez egy francia ágy, amit el kell képzelni, és akkor középen van egy tartó gerenda, ami ugye az ágyrácsokat tartja. Na, arra végig van fektetve egy LED szalag lefelé, tehát hosszában az ott egy ilyen 2 méter körüli szakasz.
Ez milyen LED szalag egyébként? Ez színes, vagy csak
CRT? Igen, mind a kettő színes, valami tesztkészletből visszamaradt 24 voltos RGBV, tehát egy fehér csatornával bíró történet, és szintén SunRidger teszt modulokból van, Zigbee modulokkal van meghajtva, ami egyébként érdekes, mert ilyet még nem nagyon láttam, hogy olyan LED szalag vezérlő, amiben benne van a trafó is. Tehát trafóval egybeépített
ritkán
vezérlő.
Ritkán van ilyen, igen.
Igen, elég ritka, de pont emiatt nem is vágtunk bele a forgalmazásába, mert túl bonyolult, mert 75 wattos, meg 100 wattos, meg 50 wattos, tehát túl sok mindent kéne tartani, mindegy, de mivel, hogy ezek megvoltak, ezeket fel is használtam. Tehát két LED szalag van lényegében. Az egyik, amint említettem, végigszalad azon a gerincen, a másik pedig a háttámlán van felragasztva úgy, hogy ne látszódjon, tehát az is a falat világítja meg lényegében hátrafele. Ezen kívül van egy mennyezeti világítás, de az csak on-off, tehát ott csak kibekapcsoljuk, azt csak akkor kapcsoljuk, hogyha kell valami. Valamiért sok fény kell a hálóban. És ennyi. Ezen túlmenően van egy mozgásérzékelő, ami fényt is mér, és úgy van elhelyezve, hogy a bejárati ajtót figyeli, de már nem látja, hogyha mozgatjuk a lábunkat, miközben fekszünk az ágyon. Uh-huh. Tehát úgy van megcsinálva, hogy a belépést regisztrálja, de ha az ágyba mi forgolódunk, azért ő nem fog felkapcsolni villanyt, mert nem látja azt a fajta mozgást. És szerintem ennyi elég is, mert ez lehet, a világítás van, specifikus. Nem?
Mert hogy az is hoz, még hogyha a világításról beszélünk, azért ebbe aktívan befonódhat. Redőny. Zsalúzi.
Redőny. Igen. Hát mind két redőny van, az ágy két szélén van két ablak, uh-huh. És ezek szintén modulokkal megvezérel dolgok, tehát százalékosra tudom állítani a nyitottságukat, zártságukat, és igazad van, mert ez van, ahol be is van vonva a feltételgyanánt. Jó. Na, és akkor az, például az, hogy kapcsolódik fel a villany. Alapvetően több dolog van, reggel egyáltalán nem csinál semmit mozgásra. Tehát azt szerintem nem lehet megoldani, vagyis hát meg lehet oldani, mert hogyha kezeljük azt, hogy ki alszik, ki nem változóban, akkor azért lehet erre variálni, de én ezt nem bonyolítottam tovább, mert reggel nem lesz sötét a szobában sose teljesen. Tehát, hogy mindig ott a nappaliból be fog törni valamilyen nyicske fény, hogyha, mert az ajtót sose csukjuk be teljesen, tehát, hogy ott nincs erre szükség, és több gondot okozna, mint sem. De egy bizonyos órától, ha nincs elég fény a szobában, uh-huh. amit a fénymérővel mérek, és nappali szenárió van, tehát, hogy nem éjszaka van, nincs chill mód, nincs sok minden, nincs late awakening mód, tehát ez a kései uh-huh. ébredés mód, meg stb. Nincs bekapcsolva, akkor alapvetően, ha a lux érték, hogy az adott mozgásérzékelőnél kevés, akkor belépsz, és akkor felkapcsolja egyébként a három lámpát, mind a hármat. A lefele világítót is, a háttámla világítót is, meg a bedside lampet is. Uh-huh. Egy középfehérrel és egy közepes fényerővel, közepesnél egy kicsit nagyobb fényerővel beindítja ezeket, amivel bőven elég fény lesz ahhoz, hogy ott bármit csináljunk lényegében. De nem munkát, tehát nem az, hogy Kriszti felvételt készít, ugye ő tudjátok-e, kedves hallgatók, de ő egy vlogger, és ott van a házi stúdiója lényegében a hálóban. De van még sok minden, ami miatt ott lehet több fény, vagy kell több fény. Ez simán a belépek, és akkor kell oda fény. Hogy ezt hogyan oldjuk meg, hogy például ne kapcsoljon ránk inaktivitás esetén úgy, hogy a mozgásérzékelő csak az ajtót figyeli, az egy megoldandó kérdés volt, és ezt úgy oldottam meg, de ez nálam ugye elég speciális, hogy nekem a hálószobában van az egyik wifi AP-m. Uh-huh. Mert az a háznak a legkijebb eső része, a hálószoba, és ezért az egyik AP az lefedi a lakásnak a 75%-át körülbelül, és egy AP-t kellett még elhelyezni, és mivel úgy érdemes wifi AP-kat elhelyezni, hogy azok ne lássák egymást, hanem legalább egy sarok legyen közöttük, hogy valami, hogy a roaming az definiáltan működhessen a telefonokon, ezért ezt egy szobával raktam beljebb. És ezért az van, hogy ha bevisszük a telefonunkat, akkor az azonnal átrómol oda. És mivel a Unify be van vonva az okos otthonom alá, uh-huh. ezért ha bármelyik telefon arra az AP-ra van csatlakozva, és ezt ugye olvassuk a Unify-ból, akkor egy változót, egy igen-nem változót, ez a bedroom occupancy, uh-huh. ezt átállítja igenre, és hogyha igen, akkor nem kapcsol le inaktivitás esetén. Ez az egyik, ami meggátol minket abban, hogy ránk kapcsoljon a villany. De van egy másik is, ami egy ilyen praktikum és gyakorlati alapon derült ki, hogy ez így működhet. Van egy olyan szituáció, hogy este, ugye, mert ez csak azt oldja meg, ez a occupancy check, hogy a lekapcsolást ne csinálja meg. Viszont a felkapcsolást ugyanúgy megcsinálja, mert bent hagyhatjuk a telefont tölteni, és nem lenne jó, hogyha ezt is erre automatizálnánk. Ezért itt viszont az van, és ez elő is fordul, hogy mondjuk a feleségem elmegy aludni este, én még egy órát olvasgatok, vagy nézek valamit, vagy tök mindegy, és ilyenkor az a bevett szokás, hogy a égve hagyja azt a lámpát, ami ugye az ágy alatt világít. És van egy olyan automatizmus, ami ugye hogy a felkapcsolás az csak akkor megy végbe, leellenőrzi, hogy akár melyik lámpa nincs-e felkapcsolva. Ha fel van kapcsolva egy lámpa is abban a zónában, teljesen mindegy melyik, lehet az a függőlámpa, ami a plafonon van, teljesen mindegy, ha valamelyik be van kapcsolva, akkor már nem kapcsolja be a többit. mert akkor mi már valahogy azt beálligattuk, mert lehet, hogy mi valamiért ezt lekapcsoltuk meg a zavar, azt meg följebb vettük, mert olvasáshoz az jobb, vagy nem tudom, és akkor már ne csinálja meg azt, hogy mind a három lámpát egy ilyen basic szintre emeli, mert több jobban fog zavarni, mint nem. És ez a megfejtés, hogy amikor lefekszik aludni, akkor azt a ledszalagot, ami lényegében a padlót világítja, és egy minimális szinten világít ilyen késői állapotban már, azt felkapcsolva hagyja, és innentől fogva, ha belépek, akkor nincs probléma, nem kapcsol rá lényegében a lámpa.
Ez teljesen jó, nálunk is hasonlóképpen működik egyébként, úgyhogy nálunk is, hát most ráadásul a hálószoba eléggé átszerelés alatt van, úgyhogy most mindent áthúzogattam, és akkor most elkezdtem én is ledszalagot berakni az ágy aljába, és föntre is próbálok egy olyan általános LED világítást csinálni, úgyhogy a szoba közepén nincsen általános világításra adó fényforrás, ledszalag van, illetve az ágy fejtámlája mögött van egy ablak, úgyhogy itt az ágy fejtámlájánál tudtam egy ilyen kis kiugró valamit csinálni, ahonnan egy spotlámpa, három spotlámpa van, tehát ott fel lehet kapcsolni, azok működnek ilyen olvasófényként nagyjából, ami megadja. És nálunk is úgy van, hogyha valami nagyon kell, tehát a fali kapcsoló ezeket a spotlámpákat kapcsolja, mert az eléggé sok fényt ad, hogyha nagyon szükséges. Egyébként nálunk is az van, hogy éjszaka a csíkvilágít, és azt nem kapcsolgatjuk. Én megmondom őszintén, én kivettem a mozgásérzékelést belőle, mert egyszerűbb volt, gyerekek is jobban szeretik kapcsolgatni a lámpát, hogy kapcsolgassák, hogyha úgy van, tehát beszaladnak a szobába. Nyilván azt nem, reggel már nem szokták, vagy este rán kapcsolni a lámpát, hogyha úgy van, arra pont jó ez a ledes derengetés. Úgyhogy szerintem ez megint az a történet, amikor olyan automatizálásod van, mondjuk, hogy éjszaka egy adott fény valamilyen erősséggel világít irányfényként, éjszakai fényként, és esetleg azt meg lehet emelni. Nálatok a konyha felé van ilyen, nem, Geri?
A konyhánál? Hát ott megint van sok minden, amiről lehet mesélni.
Mert emlékszem, hogy mesélted múltkor, hogy van valami éjszakai világítás, ami kicsit megemelkedik, amikor arra jártok.
Ja, igen. Ezt például nagyon szeretem. Igen, a konyhában van egy ilyen dolog. Ha áttérünk erre, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy van egy normál módja, esti módja a háznak, amikor szépen lassan, óvatosan lejjebb veszi a fényeket. De van olyan, hogy ezt mi nem várjuk ki, és ilyenkor indítjuk hangvezérléssel mindig a chill módot. És akkor lényegében kicsit előreugrunk, mert a chill mód változó bekapcsol, és akkor eleve nagyon sok lámpa máshogy kapcsol. Tehát például, hogyha a dolgozó szobámba belépek, és chill módban van a ház, akkor nem a fönti lámpát kapcsolja föl, hanem a dolgozónál az asztali lámpát. És sokkal hamarabb ki is kapcsol inaktivitás esetén, mert olyankor már nem, amikor ilyen chill módba tesszük a házat, akkor mi már nem dolgozunk ott, meg csak bemegyünk valamit lerakni, egy nadrágot, vagy fölvenni egy nem tudom mit, de nem töltünk ott hosszabb időt, ezért hamarabb is lekapcsol, és ebben a chill móddal vannak olyan játékok a konyhában megoldva, amint mondom, nagyon szeretek. Tehát például az, hogy nem kikapcsolom a két LED szalag van. Van egy, ami a konyha bútorzat tetején van lényegében, és a plafont világítja meg. Meg van egy pultvilágításom. És hosszabb inaktív konyhában, ott is van egy mozgásérzékelő, nekem ugye ez egy egyben nyitott nappali ebédlő konyha, de a konyha egy különálló kis szekció, hogyha egy T betűt képzelünk el, akkor a T betű az a szára a konyhán, a konyha szára lényegében, és úgy van elhelyezve egy egyébként SmartThings nyitás vagy mozgásérzékelő, ami pont ott, az érzékelési határ ott van, hogyha belépsz a konyhába, ahol egyébként a burkolatváltó is van, ott te belépsz, abban a pillanatban az érzékel, és akkor felkapcsolja neked a pultvilágítást. Mert ha oda bemész, akkor a pulton valamit fogsz matatni. Kinyitod a hűtőt, kiveszel egy nem tudom mit, megkeresed a nyitóját, vagy elleteszed a poharat, és beleöntöd a vizet, vagy teljesen mindegy, valamit a pulton fogsz. Tehát a pultvilágításra szükség van. Chill módban egyébként ez is ilyen minimál szinten kapcsol fel csak. Nem elég arra, hogy ott főzzünk, az egyértelmű. De amit nagyon szeretek, hogy amikor inaktivitás van, akkor ugye kikapcsolom a pultvilágítást, és a fönti világítást, ami a LED szalag, ami a bútor tetején fut végig, azt visszaveszem egy ilyen minimális szintre, egy ilyen derengető fényre. Uh-huh. Tehát itt nem az történik, hogy kikapcsolom, meg bekapcsolom, hanem az történik, hogy van egy kikapcsolt állapota, utána az est egy bizonyos szekciója, vagy szezonján, amikor már sötét van, mert mérjük a fényt értelemszerűen, akkor egy minimál szintre, először egy magasabb szintre bekapcsol, az még az ilyen vacsoráztatás, vacsora idő, stb. Utána szépen lassan ez egy ilyen minimális szintre lecsökken, és amikor belépünk, akkor a pultvilágítással együtt ezt a fényt felhúzza, teszem azt 15%-ra, és amikor inaktív lesz a konyha, akkor kikapcsolja a pultot, valamint ezt visszateszi erre a pár százalékra. Aha. És ez egy ilyen nagyon jó érzetet ad, hogy nem sötétbe lépsz be, de egyértelműen nincs ott elég fény, tehát inkább ilyen hangulatfényként szolgál, amikor nem vagy a konyhában, de amint belépsz, elegendő fényed lesz. És mindezt ugye egyébként LED optó LED vezérlőkkel csináljuk, de a Sandwich erre pont ugyanígy működne. Ezeknek van egy nagyon jó fel meg lefutása, ahogy a fényerőt állítja. Uh-huh. Tehát egy ilyen, ez is egy része szerintem a komfortnak, hogy ezt a, mit tudom én, 3 vagy 5%-ról való, 15 vagy 20%-ra való növelést, ezt egy ilyen, nem egy ilyen egyszerű lineáris skálán teszi meg a LED vezérlő, hanem lassan indít, lassan fejezi be, és közt egy nagyobb sebességgel változtat. Tehát van egy ilyen, nehéz ezt megfogalmazni, de valahogy így tompítja azt a hatást, amit érzel, hogy itt most növekedik a fényerő. Hanem egy ilyen óvatos dologgal átvezeti, és nagyon szeretjük. Ez például ilyen is. Ennek az automatizmusának az érdekessége, hogy ez úgy van kitalálva, hogy az, hogy milyen szintre húzza le a lámpa magát, az változótól is függ, de az, hogy hova húzza vissza magát, amikor mozgás van, vagy hova húzza le magát, amikor nincs mozgás, az már attól függ, hogy mi volt a kiinduló fényszázalék. Tehát a feltételben az van, hogyha a fényerő este ez alatt a módozott alatt, mit tudom én, 5 és 15% között van, akkor vigye 30%-ra, hogyha aktivitás van, ha nem aktivitás van, akkor meg vigye ebből a régióból le, teszem azt 5%-ra, és csak akkor lép életbe, ha oda van le dimmelve a lámpa. Egyébként ez, hogy feltételbe teszem az adott lámpates dimmeltségét, ez nagyon sok helyen máshol is bevonásra kerül. Van olyan, hogy csak akkor kapcsol le a lámpa, például, ez mondjuk már a gyerekszobában érdekes, legúzás, legúzáshoz sok fény kell.
Így van.
Ott például az van, hogy alapesetben tehát mindenhova túlméretezem egyébként a lámpa, az izzóimat, a ledes dimmelhető izzóimat, tehát itt is egy ilyen 75 vagy 80 wattnak megfelelő fényáramú, tehát ilyen 1000, nem tudom hány száz lumenes izzó van. Ebből adódon sose használom 100%-on ezeket az izzókat. De mivel, hogy a Cubino dimmereknek van egy olyan funkciója, hogy dupla klikre felcsapja 100%-ra a dimmet, és egyébként meg, ha csak belépek, nincs szükség ekkora fényre, ott általában 80%-ra húzok. És itt van egy olyan dolog, hogy például, és itt nagyon jó megint egy olyan dolog, amit ha valaki belefut az automatizmusokba, akkor fog találkozni ezzel. Fényt mérek, felkapcsolom a lámpát, és sok fényem lesz. És hogyha automatizálok arra, hogy sok fény esetén kapcsoljuk le a lámpát, mert nincs rá szükség, akkor itt azért bele lehet futni a fejvakarásba.
Na és erre például egy jó megoldás. Lecsökken az okos otthonnak a feleség elfogadási faktora. Igen, amikor például a feleséged éppen nálunk ez megtörtént, éppen egy szekrény előtt pakolászott, és ugyanez volt a történet egyébként, hogy be volt állítva, ott bent mértem, lecsökkent, felkapcsolta a lámpát, jaj, világos van, lekapcsoljuk a lámpát, és akkor nézett rá a feleségem, hogy akkor ezt most szüntessük gyorsan meg. Igen, és akkor automatizálás ki. Ezt is megoldottuk, de igen, ez a tanuló pénz, igen, az embernél, hogy mindent is többször végig kell gondolni, és tesztelni kell, igen.
Na és erre egy nagyon jó lehetőség az, hogyha te alapesetben 80%-ra húzod fel a fényt, de... És utána, mit tudom én, hogyha bizonyos fényerő fölött van a fény, akkor lekapcsoljuk. Na ezt úgy lehet nagyon egyszerűen nálunk kiküszöbölni, mert úgyis akkor kell a sok fény, amikor legúzunk, teszem azt, hogy bármi van, hogy nyomok egy dupla klikket, az felcsapja 100%-ra, és abban a pillanatban, mivel hogy 80% fölött van a fényereje a lámpának, ezért nem fogja lekapcsolni az inaktivitás, vagy a, nem is, itt nem az inaktivitás, hanem a megnövekedett lux értékek esetén nem kapcsoltatom le. Amíg ugyanez az automatizmus reggel, amikor ugye szépen süt be a nap, és egyre nagyobb a fény, és felkapcsolva felejtettük a villanyt, mert készülődéshez még felkapcsoltuk, vagy automatikusan felkapcsolt, ott tök jó, hogy lekapcsolja a lámpát, mert nem lesz eszünkbe a nap reggeli futás közben, hogy most ott lekapcsoltuk-e vagy nem, hanem itt jön a fényerő, akkor már le is kapcsolja magának automatikusan.
Ez már csak azért is izgalmas, és azért lehet jó játszani vele, mert te állítgathatod a százalékokat akár egyesével is, tehát 81, 82, 83, stb., amit szemmel láthatóan nem fogunk megkülönböztetni, de az automatizmusod már megkülönbözteti.
Ezzel vigyázz, mert ezt én is így gondoltam, de például, hogy ha HomeKit-ből kérek Sirit, hogy tegye, mit tudom én, 80%-ra, akkor az néha 81 lesz,
igen,
vagy 79.
Így van.
Tehát, hogy ezt lehet használni ezt a dolgot is, csak óvatosan, mert hogyha manuálisan állítjuk, akkor néha az egy kicsit arrébb megy.
Így van. Abszolút. Színek. Mennyire szoktátok használni színeket? Ezt azért kérdezem, mert ugye mindig ezek szoktak előjönni, hogyha ha világítás automatizáció van, hogy milyen világítást rakjunk be. Elég-e egy sima, esetleg egy CCT, vagy RGBV, vagy RGBV CCT legyen? Nálatok mennyire játszanak szerepet a színek?
Szerintem a szín az tipikusan olyan topik, hogy az emberek, amikor megneszelik, hogy létezik, hát meg most már ez az viszonylag egyértelmű és köztudott, hogy van színes izzó, akkor azonnal azt gondolja, hogy neki az kell, és aztán az élete során rájön, hogy rendkívül kevés alkalom. Aha, most egy általános háztartásról beszélünk, hogy nyilván, ha diszkót üzemeltetsz, akkor természetesen, vagy játéktermet, vagy nem tudom, mert számtalan, vagy egy tenger alatt járót, mert ott például a piros fénynek szerepe van. De hogy a hétköznapokban, hát hogyha a saját háztartásomat kell alapul venni, akkor én tekergettem be színes izzókat, és abból, amíg az elején, amikor az első színes izzók eljutottak hozzá. A TP-Linktől kaptunk először ajándékba a Wi-Fi-s.
Igen, egy partnernapon.
Színes izzókat, meg nem mondom hány évvel ezelőtt, és ez tök jó volt, izgalmas volt, egy napig, két napig. Én nekem azóta szerintem jó, ugye most egy átmeneti megoldás van, mert készül a házunk, de itt nem használunk, és én nem is nagyon tervezek. Azt el tudom képzelni, hogy a gyerekeknek, meg például kültéri világításnál szerintem sokkal nagyobb szerepe tud lenni, tehát hogy egy kertnek a megjelenését azt keményen meg tudja bikázni, hogyha valamilyen színnel világítasz rá, bokrokra, fákra, több színnel. A fal felületre az izgalmas tud lenni, medence környékén izgalmas tud lenni, buliból egy-két színt így behozni, amikor van valami szeánsz nálatok, akkor az izgalmas lehet. Na de alapvetően beltéren én a gyerekszobán kívül nem nagyon tudok elképzelni színes.
Én most mondok neked egy megoldást, hogy mikor lehet.
Jó, hát használni. Meg hogyha ha rá kell jelezni valamire, mert egyszer beszéltünk
így van.
A micsoda? A csengő.
Havária, meg csengő, tehát tűz van, kifolyt a víz, stb. Ezeket jó lehet színekkel jelezni. Nem kell mindennek olyan színbe beborulnia. Tehát, hogy csak úgy dedikáltam egy-kettő. Hogy olyan
hát valami, meg ilyen red alert módodban rakni
igen,
a házat.
Igen. Mondjuk ez biztonságtechnikailag is erre osz, tehát hogyha valaki be akar jönni, és pirosan villog a ház, közben esetleg meg valami elindul a robot porszívó, meg hasonlók, azért nem biztos, hogy sokáig ott akar maradni.
Meg ilyen akciófilmes, amikor még így kilövik a, nem tudom, az elektromos szekrényt, és akkor valahogy egy ilyen tartalékvilágítás bekapcsol.
Beindul, igen.
Az a tartalékvilágítás az mindig piros.
Igen.
Hogy a, nem tudom, ott izgalmasabb lövöldözni a pirosba, vagy tudom, de lehet, hogy aztán ennek megvan az oka, aki esetleg ezzel foglalkozik, és tud erre választani, mert lehet, hogy óriási baromság, és egyébként ennek kell lenni, mert ez a standard. Aha, igen. Na de hát ez ugye azért is fontos, mert jelentős árkülönbség van a színes és a nem színes, vagy hagyományos.
Meg nagyon sokszor nem, egyébként nagyon sokszor most LED szalagot veszel, ilyen akár egy Inner, akár egy Philips Hue LED szalag készletet veszel, nincs belőle, csak színes. Tehát, hogy emiatt És én is ebbe ezen kezdtem meg gondolkozni, hogy mondtad, hogy hova használok színest. Uh-huh. Nekem a hálószobában ezek színesek, ez a uh-huh. három. Ebből adódóan egyébként azért lehet csinálni ilyen
hangulatokat.
Hát a gyerekszobát kiegészíteném a hálószobával, de a nappali, ott is elég sok színes szalagom van. És hát egy színes szalag, egy ilyen hangulatlámpa, egy a tévé mögötti LED szalag, ezek a színesek, igen. És hát konkrétan most volt egy olyan esetem, hogy egyedül vigyáztam 4 gyerekre.
Már jó kezdődik, igen.
Ez jó kezdődik, igen. Na ez volt az első olyan alkalom itt az évek alatt, hogy ezt így most így, amit kitaláltam egyszer és leprogramoztam tesztből, hogy meg tudom-e csinálni, ezt a color loopot uh-huh. a nappali, a 3 különböző fényforrásra, úgy, hogy különböző fények legyenek mindenhol, és mindenhol mindig változzon is szépen átmenetekkel. Ezt egyszer kipróbáltam, ezt így össze lehetett így pattintatni, és ezt itt most bekapcsoltam egyszer, amikor már a lefektetés ideje volt, és ugye pizsiparti, tehát a 4 gyerek ugye egy szobában, a nappaliban, és akkor így ezzel tudtam őket elterelni.
El kicsit akartad így varázsolni őket, de most azon gondolkodom, miközben beszélgetünk, éppen a Home-it nézem itt a stúdióba. Szépen nekem még a Home is fehérre van állítva. Vagy egyébként ki van kapcsolva. Nekünk napközben ki van kapcsolva, és akkor be van állítva, hogy mikortól. Illetve be van kapcsolva, de fehér, és akkor be van állítva, hogy mikortól legyen. Igen. Nem tudom miért, valamiért így. Igazán én otthon nem is nagyon látom, szóval majdnem fölösleges. De ez, ahogy itt most működik, hogy itt cirkulálnak a színek, az nálunk nem.
Egyébként nagyon szép.
Jól néz ki.
Szép dolog, csak én is otthonra nem tennék.
Visszaverődik a falról, mit tudom én, nem odaillő.
Egyébként ezt használtuk. Volt az első ilyen okos otthon laboradások, amik még az Access Point stúdión mentek le, vagy Access Point YouTube csatornán mentek le először. Abban a Home adásoknak a intrójában van egy olyan, hogy éjszaka van, és ez megy körbe, uh-huh. és tök jól néz ki, uh-huh. és ki van cserélve egy olyan, ami... Na mindegy, az
mert Peti, egyébként neked van színekhez kapcsolható automatizmus?
Csak a haváriák. Éppen ezért akartam megkérdezni, aha. mert nekem is ugye annó, amikor a LED-szalagokban gondolkodtam, akkor mindig azon gondoltam, RGB, CCT, és akkor minden van benne, és akkor hiper, szuper. Igazából nem csak az RGB-re, de gyakran a CCT-re sincsen ugye szükség. Ugye a CCTD az, amiben meleg és hidegfehér van, és lehet variálni a színhőmérsékletet, mert legtöbb esetben, hogyha már valamit akarsz csinálni, akkor fogod, és akkor legfeljebb dimmelsz rajta egyet, de úgy annyira a színhőmérsékletet mondjuk egy hálószobában vagy ilyen helyeken nem akarod variálni. A nappali vagy azok az életterek, ahol különböző dolgokat csinálsz, ott előfordulhat, de igen. általában a többi helyeken ritkábban fordul elő, és ehhez kapcsolódó automatizálás is ritkábban van. Esetleg olyan, amit a Geri szokott csinálni, ugye a circadian ritmus miatti állítgatások ott van értelme.
Igen, de nekem is egyébként dimmeltek. Tehát, hogyha most a nappalimat nézzük, akkor ott ugye van 2 LED szalag, amit az előbb már, most van 3, és ezeknek a hideg-meleg fehérjét azt állítom, igen. Uh-huh. Tehát, hogyha nappal van kevés fény a nappaliban, mert borús, téli, bármi, akkor azért hidegebb fénnyel kapcsolasz fel uh-huh. az a 2 LED szalag. A hálóban abszolút nem álligatjuk, ott csak vagy színesbe megy, vagy pedig meleg-fehérbe, igen, uh-huh. tehát ott is elég lenne. Hogyha nem ez lenne a teszteszközök visszamaradott része, akkor lehet, hogy nem is így csináltam volna meg. Tehát a hideg meleg fehérnek igen, nappaliba, konyhába van értelme, fürdőben is egyébként, uh-huh. éjszakai, meg nappali, attól függ, hogy mennyire világos az a fürdő, stb. De igen, sok helyen nem feltétlenül. Amit sokszor elmondtam, hogy van olyan megoldás, hogy egy csatordás, tehát hogy csak simán dimmelünk egy áramkör, de maga a lámpatest az melegít a fényén, amikor le van dimmelve.
Uh-huh, de az egy érdekes, igen.
Uh-huh. Ez a dim tone a Philips-től, ilyet érdemes használni, hogyha ilyen cél van. De nem, ez körülbelül itt vége van ennek a dolognak. Még egyébként tudod hol? A íróasztal világítás. Uh-huh. Ott van egy olyan dolog, uh-huh. hogy és az is ilyen jelzésértékű dolog nálam, ami le van automatizálva, hogy azt hiszem este 5 után, ugye ez még a home office-ban érdekes uh-huh. dolog, hogy belemerülsz a munkába, mit tudom én, és este 5 után meleg fényre vált nekem a, uh-huh. amennyiben ugye a home office mód él, mert be van kapcsolva a sok konnektor, meg a monitor működik, meg nem tudom mi minden, akkor és íg a lámpa, és ennyi az idő, tehát vége a hivatalos munkaidőnek, vagy nem tudom, megállapított munkaidőnek, vagy egyezményes munkaidőnek, akkor meleg-fehérre vált, és ezzel jelzi, hogy most már kéne lezárni a dolgokat, és menni ki a családhoz. Tehát ilyen például van, ami szintén hideg-meleg-fehér játék.
Az összes helységben a világítást érinti valamilyen automatizmus az otthonaitokban? Vagy van olyan szeglete, ami nincs automatizálva a világítás tekintetében? Hát most kérdezhetném általánosságban is, de a világításról beszélünk.
Nálam van egy helység, ami majd egyszer megkapja az automatizálását, de még nincsen. Az pedig a gépészeti helység kamrával összebomba. Uh-huh. Ugye oda is jó lenne legalább azt megcsinálni, hogy mozgásérzékelős történet legyen, ami nem feltétlenül kell, hogy okos legyen ilyen szempontból. Abból a szempontból jó okosnak lenni, hogyha elmegyek otthonról, kapcsoljon mindent, levéletlenül sem maradjon felkapcsolva. De az az egyetlen helység, ami nem kapott ilyen vezérlést még. Egyébként mindenhol máshol van.
Igen. Egyébként a gépészeti helységek, kamrák, lépcső alatti tárolók, nem tudom mi minden ilyen, az szerintem tároló, nálam az is az így van megoldva, padlás, feljárós dolog, ez mind úgy van megoldva, hogy nem is mozgásra, hanem nyitásra. Uh-huh. Mert hogy nagyon egyszerű a logikája, mert ugye nem csukjuk be az ajtót. Ha bemegyünk valamiért, valamit állítunk, valamit csinálunk, most egy gépészeti helységre gondolok, akkor se csukod magadra ott az ajtót. Olyan fura, nem? Tehát nem csukod be. Na, igen. És ebből adódóan nagyon egyszerű rá automatizálni, hogyha nyitva van az ajtó, akkor kapcsolja fel a villanyt. Gardróbszoba ugyanilyen, hogyha nincs ablaka. Uh-huh. Elhúzzuk azt az ajtót, amivel leválasztja ezt a részt a mi hálónkból, vagy éppen egy külön szobában van, teljesen mindegy. De ugyanígy egy kamrába sem megyünk úgy be, hogy magunkra csukjuk az ajtót, hát az elég érdekes, nem? És ebből adódóan így egyszerű automatizálni. Igen. Egyébként ennek kapcsán van még egy érdekesség. A világítás, hogy ne kapcsoljon ránk a WC-n. Ez is most merült fel a Do It Yourself csoportba.
Igen. No, de hát igen. Ez egy alapvisszatérő.
Igen, igen, ez egy alapvisszatérő problematika, ami mindenkinél máshogy oldódik meg, de megoldható ma már. De nálam ez például úgy van megcsinálva, egy kicsit trükkös a dolog, mert nálunk az a bevett, nem is tudom, szokás, hogy alapvetően nem csukjuk be a fürdőszoba ajtókat, uh-huh. mert nincsen különálló WC-nk, hanem van egy olyan WC, vagy hát úgy nevezném, hogy van egy zuhanyzó kis helység, ahol van egy WC is, uh-huh. meg van egy rendes fürdő, ahol kád van, meg kazán, meg nem tudom mi, és ott is van egy WC. Uh-huh. És ebből adódó, amivel hogy ezek vizes helységek igazából, ezért többek között ezért sem csukjuk mindig be az ajtót. Sőt, igazából nem ha nem vagyunk bent kisebb, nagyobb dolgot csinálni, vécézni lényegében, csak akkor csukjuk be, amikor vécézünk. És ez oldotta meg, az oldotta meg ezt a kérdést, hogy sehogy se tudjon ránk kapcsolni a lámpa, hogy egész egyszerűen van egy nyitásérzékelő belefúrva az ajtókba, uh-huh. hogy ez ne legyen látható se egyáltalán, tehát ez be van fúrva fölülről az ajtónak a lapjába, meg egy mágnes szintén be van fúrva az ajtó keretbe fölül, és azért kellett zívéves modulhoz nyúlni, mert abba meg tudtam fordítani a logikáját, hogy amikor a mágnes ott van, akkor riportolja a kontakt alarmot. Uh-huh. És mivel, hogy ugye Homiban dolgozok, a Homi pedig úgy működik, hogy nagyon, ez most derült ki számomra, hogy például a Fibaróban nincs ilyen, nem gondoltam volna, egy Fibarós telepítővel beszélgettem, hogy ott ugye úgynevezett zónaaktivitás van beépített funkcióként, és ez is egy olyan dolog, ami látható, hogy akkor ez egy logikai dolog, amit felhasználhatunk az automatizmusok során, de nem minden rendszerben tudunk hozzá nyúlni. A zónaaktivitás röviden úgy működik, hogy ha egy zónában mi teszünk mozgás, avagy nyitás érzékelőket, és az alarm állapotra vált, akkor a zóna aktívvá válik. Bárhány mozgásérzékelőt betehetünk, ha egy is aktívvá válik, akkor a zóna aktív. És arra tudunk ugye automatizálni, hogyha a zóna aktív ennyi ideje, vagy inaktív ennyi ideje, mert ugye ha teszem azt egy mozgás... Alapesetben ugye mi történik? Küld egy mozgásérzékelést a szenzor, és utána meg küld egy motion, pontosabban küld egy motion alarmot, egy mozgásérzékelő a központnak, utána pedig küld egy motion alarm cancellation-t. És ezzel lényegében ugye inaktívvá teszi azt a szenzort.
Igen.
És erre nagyon nehéz automatizálni csak ennyiből, mert ebből van az, hogy közben a szenzor alszik, beállítottuk egy percre ezt a dolgot, hogy egy perc után küldje és akkor jön az, hogy egy perc után lekapcsol, és újra aktiválni kell nekünk a mozgási érzékelőt, hogy az automatizmus újra felkapcsolja.
Tehát ez mint az éttermek egy részébe, akik úgy döntöttek, hogy majd valamilyen szerintem energiahatékonyság szempontjából beraknak egy mozgási érzékelőt. Na, ott klasszikus, hogy egy kicsit tovább időzöl el a...
Akkor átkapcsol. Így van pontosan. Bár itt is van...
lehet táncolni ülve.
Igen. Igen, de van ennél az okos otthonban is, meg a sima mozgásérzékelőknél is van egy szinttel komolyabb termék,
így van.
Ami ugye azt csinálja, hogy a motion alarm és a beállított cancellation report között is vizsgálja, hogy van-e mozgás, és ha van mozgás, akkor ugye a beállított értékkel kitolja azt. Tehát, hogyha egy perc, és az egy perc közepén van még egy mozgás, akkor egy újabb perc kezdődik el, és ez vizsgálható. Ugyanezt történik a Hominál ugye a zóna aktivitás terén, hogy amikor a motion alarm befut, vagy a contact alarm, tehát ugye a nyitás érzékelési riasztás, akkor elindul az óra, és ő elkezdi mérni, hogy mennyi idő telt el lényegében az aktivitás. Utána inaktívá válik a zóna, de attól függetlenül méri tovább a következő részét, hogy mióta inaktív a zóna. És utána mi beállíthatjuk, hogy 5 perc inaktivitás után kapcsolja le a lámpát, ami azt jelenti, hogy ha 1 perc múlva küld cancellation-t, akkor lényegében 4 percünk van arra, hogy újra aktiváljuk ott, miközben teszünk-veszünk, és akkor az újra ki fogja tolni ezt a timert lényegében. Tehát,
és érdekes így... egyébként, hogy az automatizációkat mennyire meg tudja ölni mondjuk egy új technológiai megoldás, ami már létezik, de mondjuk okos otthonba is bejön. Ilyen a jelenlétérzékelés például, tehát ott van az Akarának is ugye majd az új szériás érzékelője, vagy ugye ezek a kombi érzékelők, amelyek nem csak PIR érzékelés, hanem mikrohullám, és akkor felrakod a fürdőszobába, és nincsen olyan problémát, hogy nem érzékeli, hogy ott vagy, mert érzékeli, hogy ott vagy.
Tulajdonképpen ez lesz akkor a nagyon egyszerű válasz.
Igen.
Termékszinten, mert hogy felraksz egy ilyen jelenlétérzékelős eszközt is.
Igen, és ez az, ami valójában jelenlétet érzékel, nem csak mozgást.
Igen. Egyébként most is rendelkezésre áll, csak hát az ára az igencsak erős. Tehát, hogy ez általában épületautomatikában alkalmazzák, ott azért vannak olyanok, ugye ez a íróasztalnál meg lehet állapítani, hogy ott ül-e valaki az íróasztalnál például, tehát hasonlók, tehát ezek léteznek, csak még nem gyűrűztek be annyira a hétköznapokba, de például én már láttam ebből Zigbee-s verziót, meg Zivéves verziót is ilyen jelenléték érzékelőből, úgyhogy azért ezek jók.
Ezek jönnek, csak marha drágák, tehát ezek ilyen 50 ezer pluszos tételek, és ami még nagyon fontos, mai okos otthonos szemmel ezt észben kell tartani, hogy ezek a, főleg ezek a radaros megoldások, ezek nem működnek elemről. Tehát ezeknek sok áram kell viszonylagosan, mert egy radart üzemeltetünk, ami lényegében folyamatosan vizsgálja, eleve kalibrálnunk kell, amikor behelyeztük, hogy az ott megmérje, hogy mi az alapállapot, és akkor utána onnantól már egyébként okosságok vannak. Tehát az Aquarának is ez a megoldása, ez fel tudja osztani a helységet 4 szekcióba, és már arra is tudunk automatizálni, hogy abban a negyedben van az a valaki, vagy a másik negyedben van az a valaki. Tehát itt jönnek be azok, hogy egy hálószoba...
Ahhoz képest még a fényt is tudnád változtatni.
Igen.
Tehát egy fürdőszobába. Jó, most ez ilyen nem biztos, hogy észszerű vagy valós, de hogy épp zuhanyzol, hogyha nektek egyben van a WC, vagy WC-n ülsz.
Igen. Lehetne így is, meg el tudok képzelni erre valami finom hangolást, tehát inkább hálószobába tudnám elképzelni, hogyha ugye fel van osztva 4 részre a hálószoba, és abból mondjuk az egyik negyedben van az ágy, a francia ágy.
Hát vagy nálatok a Kriszti, amit mondtál, hogy stúdióként is üzemel a hálószobátok, tipikusan akkor ő már tudja definiálni, hogy stúdió.
Hogy hova ültek abban a szobában, igen. És és innen majd újabb távlatok nyílnak meg az automatizmusokba, hogyha ez majd bejön. Amiket most is meg lehet csinálni, mert most is lehetne barkácsolni, meg lehet is barkácsolni olyan nyomásérzékelő szenzorokat, ami érzékeli, hogy leültünk-e a székre, érzékeli, hogy lefeküdtünk-e az ágyra, hogy az ágy mindkét felén alszik-e, vagy fekszik-e valaki. Tehát ezt mai napig tovább lehet finomítani, de mindig, pontosabban nem de, hanem és mindig odáig jutok, hogy az alap Dakota mondást idézzem, hogy egy szenzor nem szenzor. Tehát, hogy ez az otthon automatizálásban, meg okos otthonok világában ez egy dolog, hogy nem úgy működik, hogy berakunk egy multiszenzort, és akkor megvan oldva az életünk, hanem hanem valószínűleg még kell ide egy ilyen szenzor, oda egy olyan szenzor, és itt jön be az, amit a Geri mondott, hogy a szakember, mivel hogy már nagyon sokféle otthonba csinált valamit, és oldott meg ügyféligényt, vagy akár a saját kifinomult igényeit szépen széjjel csiszolta, így meg lesz az a tapasztalata, hogy mikor, milyen szenzorhoz nyúljon, és miért ne. És ha akár az is, hogy egy, mint az előbb említett nyitásérzékelő, választok egy Zigbee-set, ami a legegyszerűbb, legolcsóbb, vagy választok egy Z-Wave-est azért, mert azt pont ki tudom fordítani, hogy akkor riportoljon, amikor egyébként csukva van az ajtó, nem akkor, amikor kinyílik.
Úgyhogy aki esetleg még nem várt szakemberé, arra buzdítom, hogy keressen fel szakembert. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy
valós, vagy váljon azzá,
hogy valós és virtuális módon kettő is itt ül körülöttem. Az egyik a Péter, a másik a Gergő. Peti, hogyha a hallgatóink szeretnének téged, mint okos otthon guru elérni, akkor mindezt megtehetik az okosotthon.guru web címen, hogyha jól tudom. És ha már rólad van szó és az elérhetőségeidről, akkor a neved által fémjelzett rendezvényről is emlékezzünk meg egy másodpercig. Ez az Okos Otthon Expo, ami jól áll, hogyha jól tudom. Szépen minden szerveződik.
Így van, és hogyha minden igaz, akkor az adás megjelenése után nem sokkal következik is, úgyhogy ha valaki még szeretne jönni, akkor megteheti a smarthomeexpo.hu oldalon az ingyenes regisztrációt, illetve hogyha a konferencia része érdekli, akkor ott jegyet is tud venni.
És velünk is fog tudni ott a helyszínen találkozni, meg majd az online térben is, Gergő két előadást is fog tartani. Ha pedig bárkinek hozzánk lenne kérdése, és mindez egy üzleti kapcsolat felépítésével fenyeget, akkor látogasson el a www.accesspoint.hu weboldalra, és ott az összes elérhetőségünket megtalálják.
Ha pedig bárki magánszemélyként vagy végfelhasználóként szeretne kérést, megrendelést, feladatot adni, akkor az pedig írjon a szia@okosotthonlabor.hu-ra.
Igen. YouTube csatornánkat is érdemes hétről hétre követni, mert releváns és ide vonatkozó tartalommal tud találkozni az érdeklődő. Okos Otthon Laborként vagyunk megtalálhatóak, és amit még meg tudok ígérni, hogy a jövő héten ennek a sorozatnak a folytatásával jelentkezünk így hárman. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok!